Jöjjetek, fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 15. fejezetének első 13 verséből. A római levelet tanulmányozó sorozatunkban, tehát a 15. fejezethez érkeztünk, amiből az első 13 verset olvasom, helyet foglalva, de nyitott szívvel, és engedni kész lélekkel hallgassuk meg, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten számunkra ma kirendelte. Itt így szól Isten üzenete hozzánk. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak én reám. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Azután ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Majd ismét, dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsék őt mind a nemzetek. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, minden élőnek és élettelemnek teremtője, hatalmas Urunk, dicsőséges Atyánk és Királyunk, meghódoló szívvel szeretnénk most leborulni előtted lélekben. Megköszönve mindent, legfőképpen azt a hűséget, amelyel kíséred a mi hűtlen életünket. Azt a szeretetet, amelyel körülveszed a mi szeretetlen szívünket. Azt az irgalmat, amelyet újra megtapasztalunk, bár oly sokszor vagyunk egymással irgalmatlanok, szóban, tettben, mulasztásban. Az elmúlt hét sem volt más, hiszen ha őszinték vagyunk előtted, fel kell sorolnunk, mi mindent nem tettünk meg, amit meg kellett volna. Hányszor nem bocsátottunk meg szívből, ahol meg kellett volna. Hányszor nem vittük oda azt a pohár vizet, amikor pedig az lett volna csupán a dolgunk. Hányszor nem kerestük meg a kicsit, az árvát, az elhagyottat, pedig küldtél volna a te lelked által minket. De hálát adunk, Urunk, hogy mindezek ellenére itt lehetünk, mindezek ellenére nem fogyott el a te türelmed. És hálát adunk, ha bármit, a legcsekélyebb dolgot is megtehettük a te nevedben, a te dicsőségedre. Köszönjük, Urunk, hogy olykor tehetünk jót, amikor észesen vesszük, hogy ne dicsekedjünk. Köszönjük, hogy időnként angyalokat küldesz elénk, hogy ne tudjuk, mi amikor segítünk, akkor közvetlenül a te szolgáidat segítjük meg. Köszönjük, Urunk, hogy nincs az a betegség, amiből föl ne lehetne állni, és nincs az az életveszélyes helyzet, amitől igazán félni kellene a tieidnek, hiszen ha elhívsz, magadhoz hívsz. Ha itt tartasz, a magad szolgálatára tartasz itt. Kérünk, édesatyánk, adj nekünk engedelmes és kész lelket, hogy ne csak hallgatói legyünk a te beszédednek, és békességet színlelve hazatérjünk, hanem valóban hadd béküljünk meg, hadd béküljünk oda a te kezedhez, hogy engedelmesek akarjunk lenni, ne csupán kegyesek kívülről, hogy valóban cselekedjük akaratodat, ne csak szajkózzuk igazságaidat. Kérünk, édesatyánk, ezért légy itt most közöttünk, munkálkodj bennünk, a mi szívünkben, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgasd meg imánkat. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, az ő szent lelke által, írva található az olvasott szakaszban, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 15. fejezetének 5-től a 9. versig terjedő szakaszában. Itt így szól hozzánk Isten igéje. A türelem és vígasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet énekelek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Római gyülekezetnek, templomba járó embereknek, nekünk szól ez a szakasz, testvérek. És kiderül belőle, hogy az Istenben bízó nép között meghasonlás van. Legalább két csoport különböztethető meg az akkori keresztény gyülekezetben. Kétféle háttérrel érkezik ez a csoport, kétféle módon jutott hitre. Az egyik a zsidóságból keresztjénné lettek csoportja, a másik az úgynevezett pogány keresztjén csoport, vagy gyülekezeti réteg. És ennek a kétféle csoportnak a szívére helyezi az apostol, óhajtja, kéri, nyomatékosan a szívére helyezi, Isten adja meg nektek, hogy egyetértésre jussatok. Isten adja meg nektek. Ugyanez a vágy fűti az apostolt egyébként, amikor a Filippi gyülekezetnek ír, ott a levél második részében olvassuk, ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Miért? Miért ég a szíve az apostolnak ennyire ezért a fajta egységért, közös törekvésért? Azért, testvérek, mert világossá teszi, hogy a kereszténységben mindenkor, így ma is, 2015-ben, ez Jézus Krisztus akarata. Ezt nem mi gondoltuk így, ezt nem megszavaztuk, ezt nem a többség dönti el. Ez Jézus Krisztus akarata. Ezt olvastuk az 5. vers 2. felében. És a másik, ami a 6. versből derült ki, hogy ez dicsőíti az atyát. Ez dicsőíti az atyát. Ha nincs egyetértés, ha nincs közös akarás, közös akarat és akarat megvalósulás egy keresztény gyülekezetben, ha nincs erőtől duzzadó dicsőítés, ami éppen attól duzzad, hogy együtt csináljuk, hogy pogányból lett keresztjén és zsidóból lett keresztjén, hogy ilyen kulturális háttérből érkező, meg amolyan háttérből érkező, együtt dicsőíti Istent. Ha ez hiányzik, akkor nincs, vagy legalábbis erőtlen, és lassan elhal a misszió. Bezápul, talán szabad ezt mondani, egy közösség. Nincs kifelé hatása, nincs vonzereje. Tehát ezért, hogy értsük, miért Pál ezért annyira hangsúlyosan mondja és kéri, itt a levél vége felé járva, és hogy mondtam más leveleiben is, Isten adja meg nektek, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek Istent. Különben a ti kereszténységetek lebénul, a ti keresztény missziótok erőtlenné, hatástalanná, mondhatjuk értelmetlenné válik. De hát, testvérek, nézzünk szembe a realitásokkal. Ott és itt. Hogyan lehet egymás mellé ültetni egy zsidót és egy pogányt? Ha egy picit ismeritek az Ószövetséget, akkor ti magatok is tudnátok felhozni több igét és történetet, ahol kiderül, hogy bizony az Ószövetségi Izrael nagyon hamar félreértette az ő kiválasztottságának ajándékát. Nagyon hamar kiderül, hogy a szokásaikra, szertartásaikra rendkívül büszkék, és a kiválasztottság tudatuk azt jelenti, hogy a többi nép, későbbi kifejezéssel élve már csak góly, pogány, jelentéktelen. Így értelmezték a szombatot, amely megkülönböztette őket a többi néptől. Mi a szombaton Istent imádjuk. Így értelmezték a körülmetélést, amit ott akkor Ábrahám és nyilván Izsák vonalán vitték tovább. Ábrahám kapja, és Izsák, Jákob és a többi leszármazott gyakorolja, és jel, mi mások vagyunk. Mi mások vagyunk. Nekünk az Isten bemutatkozott, minket a népek közül kiválasztott. És elfelejtik, amit pedig már az Ószövetségben Mózes által kijelent Isten, nem azért választottalak ki titeket, mert különbek vagytok a többi nép közül, hanem szeretlek titeket, mert szeretlek. Nagyon szeretem ezt a meghatározást ott a Bibliában, mert olyan egyszerű, és semmi más nem magyarázgat, ott az ige közli velük, szeretlek, mert szeretlek. De nem azért szeretlek, mert különlegesek vagytok. És nem azért szeretlek, mert jobbak vagytok. Mégis, mind a mai napig elhúzódóan egészen megdöbbentő felsőbbrendűségi gondolatok jellemzik a Krisztust nem ismerő zsidóságot. De ott akkor Rómában is ez így volt. Ott éltek zsidók, akik keresztjénné lettek, és voltak pogányok, akik szintén keresztjénné lettek. Most jól értsük, egyszerűen Krisztusivá, Krisztus követőjévé. De hogyan lehet egymás mellé ültetni őket? Hogyan lehet egyenrangú félként kezelni egymást? Hiszen más a kulturális háttér, más a neveltetés, más a származás. Sok-sok képességbeli különbség volt, és van közöttünk, és itt közöttünk is. Egy mai magyar református gyülekezetben. Sőt, és ezt szeretném külön átadni nektek, amit megértettem az igéből, a hitrejutásbeli és hitbeli érettségbeli különbségek is elválasztották őket, és jaj, képesek elválasztani minket is. És képesek elvégezni, képes a mögöttük levő ördögi ötlet elvégezni, hogy ha már hívők vagytok, legalább erőtlenek legyetek. Ha már keresztény gyülekezet vagytok, még mindig, akkor legalább ne legyen semmi hasznotok az Isten országára nézve, akkor legalább ne növekedjetek, akkor legalább a missziótok legyen passzív, akkor legalább ne legyetek hatással a világra. Mivel éri ezt el a sátán? A megosztással, testvérek. Ahogy ott probléma volt, kezdettől fogva már támadta őket, úgy vonul végig a történelmen. Igen, mert a hitrejutásban és a hitbeli érettségben voltak, vannak és lesznek különbségek. Nézzük meg először ott. A zsidó keresztjének, hogy jellemzi őket az apostol? Az ígéretek Istenére találtak rá Jézus Krisztusban. A pogány keresztjének pedig az irgalmasság Istenére találtak rá, aki egyszer csak megszólította, megkereste, megmentette őket. Ez nem két Isten, ugyanarról van szó. De egészen másképp éri ezt meg egy hitrejutó zsidó és egy hitrejutó pogány. Ugyanaz az Isten az egyiknek kijelenti, beteltek az ígéretek, amiket ti kaptatok. A másiknak meg azt mondja, a semmiből megmentelek. Nincs háttered, nincsenek ígéretek a múltadban, a nemzetedben, de szeretlek téged is. Gyere, légy az enyém. Az első gyülekezetben, ott például Rómában is komoly feszültség támadt a hitrejutás különbsége miatt, sajnos. Mert, ahogy láttuk itt a 8. versben, valóban a zsidó keresztjének azt élték át, hogy az ősi nekik adott ígéretek valóra váltak Jézus Krisztusban. Az Ószövetségben ki igazult meg Isten előtt? Ki lett Isten gyermekévé? Kit fogadott ő el? Aki hitt Isten ígéretében, abban, hogy Messiás jön, aki megváltja őt, megváltja Izraelt a bűneiből, aki hitt ennek az ígéretnek az Ószövetség idején, az igazult meg Isten előtt, azt fogadta el gyermekévé. És ezek számítanak, ezek a hitben élő és hitre jutott zsidók Ábrahám utódainak. Ezt is éppen itt a római levélben olyan szépen elmagyarázza Pál a korábbi fejezetekben. Azok számítanak Ábrahám utódainak, más szóval a lelki Izraelnek. Ezek üdvözülnek, csak ezek, akik hittek Isten ígéreteinek. Annak a konkrét ígéretnek, Messiás jön, aki megváltja a ti életeteket a bűnből, a nyomorúságból. És ez teljesedett be, ez a megváltás, ez vált valóra, ez az ígéret vált valóra a názáreti Jézus életében. És aki hitt benne, az új szövetségben, onnantól kezdve az a zsidó üdvözült, aki hitt a beteljesedett ígéretben. Erre utal a 8. versben, amikor az alét helye a valóság, az igazság szót használja az apostol. Tehát az új szövetségtől kezdve az a zsidó üdvözül, aki hisz Isten ígéreteinek valóra válásában. Valóra váltak Isten ígéretei ama názáretiben. Az Úr Jézus Krisztusban. Ez sok esetben egy csendes és lassúbb felismerés volt, mondjuk így egy csendesebb és lassúbb megtérés, bár itt sem volt egyforma mindenki, lásd Pál apostolt, az övé elég radikális volt, de nézzetek Arimátiai Józsefre. Olvassuk a Márk evangéliumában éppen a mai szakaszban, hogy a nagy tanács ugye elítéli Jézust, és ott azt írja röviden az evangélium, hogy egy akarattal úgy döntenek, hogy elítélik, sőt, ott némelyik elkezdik köpdösni, meg botokkal verni Jézust, de ha tovább olvassuk a Bibliát, látjuk, hogy ott abban a nagy tanácsban ezt nem mindenki szavazta meg, csak nem csináltak egyenkénti szavazást valószínűleg. Arimátiai József, sőt, feltehetően Nikodémus sem szavazta meg. Csendben, nem dicsekedve, nem lehet azt mondani, hogy hú, de hitvalló módon kiálltak volna ezek az emberek, mert ott akkor még nem álltak ki. De később, utal Nikodémusra is az ige, illetve Arimátiai Józsefről konkrétan tudjuk, hogy bemegy Pilátushoz, és kikéri Jézus testét, és a saját sírjába eltemeti őt. Egy csendes hitrejutás, ami Arimátiai Józseffel történt. Ott közben, a gyalászkodó nagy tanács közben, és között felismeri Jézus a Messiás. Benne teljesedtek be Isten ígéretei. Megment minket a pokoltól. Megment minket a bűneink következményétől. Ez is egyfajta hitrejutás. De aki pogány keresztjén, az másképp jutott hitre. Hát a pogány keresztjénekről mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy az Ószövetség idején Isten nélkül éltek a világban. Az Efézus 2.12 mondja ezt nekünk például. Ti Isten nélkül éltetek, reménység nélkül éltetek, Izraelen kívül éltetek. Nem volt irgalom számotokra. És mégis, mondja az apostol, Az irgalom, az Isten irgalma derült égből villámcsapásként rátok talált. Mondhatjuk így, derült égből villámcsapásként rátok talált az Isten irgalma. 10. rész 20. versét olvasom itt a római levélből. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, mondja az Úr, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Ez nagy különbség. Egyszer csak a semmiből belép az Isten. Semmit nem tudtak róla, és megkeresi őket, és azt mondja, hogy gyertek, én megváltottalak titeket. Vannak ilyen hitre jutók, és voltak a római kereszténységnek a fele, ilyen volt körülbelül. És a padban ülő testvérek közül is tudom, hogy van, aki így jutott hitre. Nem volt igazán, vagy egyáltalán nem volt úgymond vallásos előélete. És hála az Úrnak itt van. Itt vagytok, testvérek. És itt van a padban a másik, aki meg gyerekkorától templomba jár. Aki meg lett keresztelve. És sok-sok vallásos szokásnak igyekezett eleget tenni. És együtt ültök a padban. Csak az a kérdés, hogy egyek is vagytok-e, vagyunk-e. Egyek vagyunk-e. Mert Pál azért tanít és azért szorong, hogy vigyázzatok rómaiak, vigyázzatok fehérváriak. Titeket Isten nagy dologra hívott el. Egy nagy városban vagytok gyülekezet. De az egyetértés nélkül nem tapasztaljátok meg majd Isten szent lelkének kiáradását. Erőtlenné válik a missziótok. Még egyszer látjuk tehát, milyen különbség, ahogy ők hitre jutottak, az egyik és a másik csoport. Egészen más a hátterük, a kulturális hátterük, nem is részletezem, az élmény is más, amit átélnek. Egy arimátéi József valamikor csendben, a maga csendességében egyszer csak rádöbben, de hiszen ez a Jézus, ő az én megváltóm. Akiről Ézsaiás beszélt, akiről Mózes ígéretet tett, és a többi próféta, akit dicsérnek előre a zsoltárok, ő az én személyes megváltóm. És dönt a szívében, elmegyek, és én eltemetem legalább. És akármit mond ez a tanács, ha kizárnak, kizárnak, nem érdekel. De én szeretem őt. Énekeltük, hogy szeressétek Jézust. A pogányból lett keresztjén, pedig szinte a semmiből egyszer csak rádöbben. Nem csak, hogy van Isten, hanem, hogy a fiát odaadta azért, hogy engem üdvözítsen. Micsoda gondja van rám a senkire, a nullára? Semmiféle vallásos múlt, gyökér, ígéret, semmi. De a végeredmény ugyanaz, testvérek, és ezt lássátok meg, zsidók és a népek, vagyis a pogányok, egymás mellett ülnek az Isten országában. Már itt most, egymás mellett ülnek a gyülekezetekben. Olyan szépen ír erről, hadd idézem még az efézusi levélben Pál apostolt. Az efézusi levél második részében a 13. 14. versét figyeljétek meg. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Ha mi viszont újraépítjük az elválasztó falat, az tragédia. Ha ellenségeskedést megtűrünk, vagy megengedünk a szívünkben. Tehát tegyük föl a kérdést, hogyan is bírják ki, hogyan dolgozzák fel a különbségeket? Például ott akkor a zsidóból lett keresztjének, meg a pogányból lett keresztjének. Hogyan lesznek a Krisztus test élő tagjaivá? Hogy ne bénítsák, hanem előre mozdítsák a test szolgálatát. Mert ez a tét. Bénítod, bénítom, vagy előre mozdítom a Krisztus test helyi szolgálatát. És ekkor jön az üzenet az erőseknek. üzen az apostolon át az Isten igéje, ami itt és most ugyanolyan aktuális, mint egykor ott. Azt üzeni, aki nem ül oda a másik mellé, és nem fogja meg a kezét, az bénítja a Krisztus testét. Szó szerint így olvasjuk itt a 7. versben, hogy fogadjátok be egymást. Ez körülbelül olyan kifejezés, mint amikor arra utalunk, hogy üljetek, vagy álljatok oda egymás mellé. Ténylegesen, nem úgy elfben, hogy hát végül is én szeretem. Nem. Egészen gyakorlati módon fogadjátok be, fogadjátok el egymást, álljatok egymás mellé, üljetek egymás mellé. Mert ha nem teszitek, lebénul a Krisztus test. És ezt nem szeretné Pál, és ez ellen küzd az egész 14. és 15. fejezetben, de sok más helyen is a Szentírásban található leveleiben. Mert nem csak a zsidó-pogány ellentét van jelen, hanem a hitben erősek és erőtlenek ellentéte is. Erről beszél, és ezért kezdi az első versben így. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. És itt azt kell akkor még tisztáznunk a mai igehirdetés keretében, hogy akkor itt vajon Pál kikre gondol? Most már tehát nem a zsidó-pogány különbségről van szó, hanem a hitben erős és erőtlenek kérdéséről. Ki az egyik és ki a másik? Aki belenőtt a vallásba, és egyszer csak rádöbbent, hogy az ígéretek beteljesedtek? Aki belenőtt, aki már régen is járt templomba, de valahol itt, közben rádöbben, hogy az Ézsaiás 43:1, amit már fejből tud, neki szól, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Aki itt rádöbben, vallásos múlttal templomba járva, egyszer csak rádöbben, hogy Jézus Krisztus óta rám is igaz. Megint az Efézus 2-ben olvasjuk, hogy szabad utam van az atyához, írja Pál. Eddig mindig ott volt a kétség, a szorongás, hogy elég jó vagyok, elég vallásos vagyok, eléggé teljesítek. Minden szertartást, minden szokást jól gyakorlok. És egyszer csak rádöbbenek, hogy az egész tévút. Az a kérdés, hogy Jézus Krisztus kicsoda számomra. Az a kérdés, hogy őt szeretem-e. Benne hiszek-e, mint személyes megváltómban. És csendben rádöbbennek gyülekezeti tagok. Rádöbbennek évek, évtizedek után. Évtizedes templomba járások után. Hogy de hiszen beteljesedtek az ígéretek. Jézus Krisztus megváltása rám is igaz. Ő valóban az én bűneim eltörléséért halt meg. Hál' legyen neki. Mindig hittem Istenben, mondja az ilyen ember, de a megváltásról szóló ígéret most lett valóságossá számomra. Jézus a megígért megváltó, az én megváltóm. Úgy, ahogy a KT-t megint csak megtanuljuk, megtanítjuk a konfirmáltakkal, konfirmálókkal, de a szíve vajon kinek nyílik meg? Micsoda neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ez gyönyörű, el lehet mondani százszor, de csak egyszer kell szívből. Szívből is igazán. Mert ezzel megvallom azt is, hogy a bűneim miatt rászorulok a megváltásra. Rászorulok arra, hogy legyen megváltóm, aki helyettem meghal. Hiszen ígéretei érvényesek, érvénybe lépnek a hitrejutásomkor az ígéretek, amik elhangoztak a keresztelésemkor, érvénybe lépnek, amik elhangzottak talán a konfirmációnkor, gyerekkoromban, érvénybe lépnek az ígéretek, amit urvacsorakor kaptam, hallottam, és megtapasztalom annak örömét, amit az 1 János 1.9-ben idézünk sokszor. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden hamisságtól. Na most akkor erős az ilyen hívő, vagy gyenge? Nincs látványos megtérése. Csendesen hitre jut, mint Arimátiai József. Vagy mint Péter, aki a feltámadott Jézussal találkozva 3-szor Ki kell mondania csendben, alázatosan. Uram, te tudod, akármi volt, akármilyen vagyok, én szeretlek téged. Ne válaszoljuk most még meg a kérdést, hogy vajon erőse az ilyen hívő vagy gyenge. Hanem nézzük egy picit a másikat, a másik félét, de itt a köztünk valót, akinek tényleg nincs vallásos múltja, a semmiből jön elő, de van egy öröme, ég benne az öröm, történt vele egy radikális életváltozás, hát eddig nem járt templomba, nem olvasott Bibliát, most meg elkezd templomba járni, és Bibliát olvas, és szolgálatokat keres, és szolgálatokban él. Most akkor ez a hívő az erős hívő, mert fel tudja mutatni ezt a radikális fordulatot az életében? Testvérek, mindkettőből lehet erős is, és erőtlen is. Mindkettőből lehet erős, és lehet erőtlen is. Mert aki valóban hitre jutott, bizony sokszor megterhelődik, mert sokszor mások megterhelik, mert rossz tanítások megterhelik a hívőket. Ezzel küzd Pál például a Galata levélben. De sokszor magunk is látjuk, hogy mi minden furcsa dologban próbálják megélni a hitüket némelyek. Tudjuk, vannak, akik elmentek olyan irányba, hogy a szombat. Igen, mi Krisztusban hiszünk, de azért a szombat. És megterhelik magukat a szombat törvénnyel. Étkezési, öltözködési, ünneplési szokásokkal. De van, aki valamilyen babonás vagy okkult dologtól kezd el félni, és azt mondja, hogy na, ha ez nincs ott az életemben, akkor vagyok erős hívő. És kiderül, hogy ettől lett erőtlen, hogy elkezdett félni. Szóval nem úgy vannak ezek a dolgok, ahogy mi hinnénk, vagy gondolnánk, hogy ki az erős és ki az erőtlen. Sokszor egészen fordítva is megtörténhet. De mit tanít Pál? Nem az egyformaság, hanem a közös törekvés köti össze a hívőket, a Krisztus testét. Nem az egyformaság, hanem a közös törekvés. És ez a szó szerepel a Krisztus himnusz bevezetőjében is. Ugyanarra törekedjetek együtt, ugyanaz az indulat legyen bennetek, így fordítja a Magyar Bibliánk, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Mi kell, hogy összekösse az erősebb és a gyengébb hívőt? Mi az a közös törekvés? Hogy mindenben, az, hogy mindenben közös látáson legyünk. Hát testvérek, lassan 30 éve szolgálok lelkipásztorként, most mennyi idő után talán mondhatom, hogy ez vágyálom, hogy mindenben közös látásra jut egy gyülekezet, de nem is erről beszél Pál apostol, hanem, hogy egymás mellé ülnek, vállalják egymást, vállalják, ahogy Krisztus is melléjük ült, mert mellé ült a zsidónak, és azt mondta, hogy na most teljesedett be a messiási ígéret. Higgy bennem, és üdvözülsz. Melléd ülök, akármilyen zsidó volt eddig. És odaül a pogány mellé, a magyar mellé, és azt mondja, hogy na most, lehet, hogy semmilyen vallásos múltad nincs, de én ingyen kegyelemből üdvözítelek téged. A golgotai keresztemért. Tehát ahogy Krisztus odaült mellénk, azt mondja Pál, ti is úgy üljetek oda egymás mellé. Mindenféle előítélet nélkül, mindenféle ítélgetés nélkül, és ne csak üljetek, hanem azt is elmondja, hogy mi köti össze a hívőket. Egy szívvel és egy szájjal dicsőítik Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Testvérek, ez köt össze. Ez összeköt minden hívőt, aki valóban az. És ez mindörökre és mindenféle keresztjént összeköt. Az egymás mellé ülés szeretetben, segítésben, diakóniában, egymásért való imádságban, és az egymás mellé ülés mellett a közös dicsőítés. Azt mondja az ige, ez köt össze. És lehet, hogy közben részletkérdésekben másképp látunk. És lehet egész más a múltunk, És lehet az egyik nagyon vallásos is, akár nagyon zsidó, a másik lehet a múltja egy kocsma töltelék, mint Augustinus volt a megtérése előtt. De összekötődött az Isten népével, mert mellé ült valaki, aki hirdette neki szeretettel az evangéliumot, és aztán ő is odaült a többiek közé, és dicsőítette az Istent. És később vezette a rábízott gyülekezetet, vagy gyülekezeteket. Így lehet a közösségünk forrásává az ének, testvérek, és a zene. Most döbbentem rá, egyszerű dolog, de nekem ez most új volt, hogy tulajdonképpen az Isten dicsérő zenének ez a küldetése, és az benne a nagyszerű, testvérek, hogy minden nyelven érthető. Az Isten dicsérő zene. Ez nem kell fordítani. Nem kell fordítani. Legalább egy szó, ha mondjuk a Halleluja kórust meghallgatjuk, hogy egy megvalom kedvencemre hadd utaljak a Händelnek a Messiás című oratóriumából. Ugye az egész szöveg az gyakorlatilag Halleluja, azt jelenti, hogy ugye dicsérjétek az Urat, de még ha valaki nem fordítja le és nem érti feltétlenül ezt a héber szót, akkor is odaülünk és elkezdünk velük együtt gondolkozni, énekelni a szívünkben egy kórussal, hát ez valami fenséges. Fenséges és kibeszélhetetlen öröm. A zene, az Isten dicsérő zene összeköt. Erről beszél Pál. Legyetek egyek, törekedjetek ugyanarra, hogy együtt dicsérjétek Jézus Krisztus Istenét és Atyát, mert ez összeköt minden hívőt, ki valóban az. És így a közös éneklés, az imádság, ami igazán összeköti a hívőt. Így üljön az erősebb a gyengébb mellé, akár miről van meggyőződve. Lehet, hogy azt gondolod, hogy te vagy az erősebb. Lehet, hogy azt gondolod, te vagy a gyengébb. Ne törődj vele, hanem ülj oda a másik mellé, és dicsérjük együtt az Urat. Imádkozzunk együtt. És azért itt ki kell mondani valami, testvérek, hogy a közös imádság magától jön a hívő emberből. Tudjuk a gyakorlatból, hogy milyen nehéz ugye egy közösségben megszólalni, de testvér, akkor szállj magadba és gondolkozz el, miért nem imádkozol te közösségben? Attól félsz, hogy mit mondanak a másik, a többiek? De hát akkor te nem az Úrral beszélgetsz. Hát a közös dicsőítésben teljesen lényegtelen, hogy ki ül mellettem. Ő is az Urat dicsőíti, meg én is. A saját szavaival, a saját kulturális háttere alapján, én meg a sajátom alapján. Kit érdekel? Hogy most ez milyen szavakkal történik pontosan? Hogy mennyire tudom megfogalmazni? Kit érdekel? Tehát igenis ki kell mondani, testvérek, ha nincs közös imádság, ha nem vagy benne a közös imádságban, akkor vizsgáld meg. Dicséred te az Urat? Hitben vagy? Hitben vagy egyáltalán? Mert aki hitben van, az leül és a saját szavaival dicséri az Urat. A másik meg megint a saját szavaival. És így mondhatjuk akár, és itt nem az énekkar reklámja ez, de akár az is. Az énekkar egy különleges alkalom erre. Összehangoltan dicsérni az Urat. Miért nem megyünk oda? Miért nem megyünk többen? Amikor ez köti össze a Krisztus test tagjait. És ez rombol le mindenféle válaszfalat. És ez teszi dinamikussá, erőteljessé a missziót, a küldetésünket. Bátorítsuk egymást tehát, bátorítsuk a közös imádságra, és ragadjuk meg az alkalmait a közös imádságnak, a közös éneklésnek. Imádkozzunk együtt, hangosan, saját szavainkkal, saját kútfőnkből, úgy, ahogy a lélek vezet. Mert aki hívő, az jön, testvérek, imádkozni. Az jön. Mert az Urat dicséri, és nem magát mutogatja, és nem érdekli a többinek ilyen értelemben a véleménye, hogy most szép, nem szép, van mögötte nagy vallásos háttér, szép kánoáni fogalmazás, vagy nincs. Istent nem érdekli a kánoáni nyelv. Így szoktuk nevezni azt a kegyes szöveget, ahogy imádkozunk. Egy bevallom, mi is hibások vagyunk, lelkészek, mert ugye megpróbáljuk szépen megfogalmazni, meg teológiai, bibliai szakkifejezésekkel fűszerezni az imádságot, de félek, hogy többet ártunk vele, mint használunk. Mert azt hiszik a hívők, hogy így kell imádkozni. Nem így kell imádkozni. A saját szavaiddal, testvér. A saját szavaiddal. Erről szól az apostoli tanítás. Fogadjátok be egymást. És legyetek egyé az Úr dicséretében. Így hadd olvassam még egyszer a 9. verstől a mai igénket. A népek pedig, és ebben benne vagyunk mi magyarok is, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet énekelek. Azután ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Majd ismét, dicsérjétek az Urat, minti népek, dicsőítsék őt mind a nemzetek. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te magad vagy az élő Isten dicsősége, földre jött szent élete, világosság a világosságból, szentség a szentségből. Téged dicsérünk, dicsőítünk, hiszen Te valóságos emberként számunkra is elképzelhetővé, láthatóvá tetted az Istent. A veled együtt élők megláthatták benned az Atya arcának ragyogását, de ma is, aki előtted meghódol, aki valóban térdre esik és téged imád, mint az ígéret beteljesülését, annak a szíve megtelik örömmel és hálával. Köszönjük, hogy együtt is imádkozhatunk, nem csak így a templomban, amikor egy lelkész imádkozik, hanem van alkalom arra, hogy együtt dicsérjük a Te nevedet. Bibliaórákon, énekkarban, különböző alkalmakon, táborokban és együttlétekben. Kérünk, bocsásd meg, amikor néma a szánk, bocsásd meg, amikor azt gondoljuk, hogy lehet hozzád tartozni ima nélkül, bocsásd meg, amikor méregetjük egymást, és nem merünk együtt imádkozni, mert a másik talán jobban tud. Bocsásd meg, amikor mi lelkészek nem egyszerűen imádkozunk. Kérünk, taníts minket így imádni téged, őszintén, spontán, saját szavainkkal. Taníts minket így egymás mellé ülni, elfogadva egymást, segítve egymást előbbre a hit útján. Mert ebben van, ebben telik kedved, mert ez a Te akaratod, Úr Jézus, és mert ez dicsőíti az Atyát. Kérünk, így hajolj le hozzánk, és eleveníts meg bennünket. Kiáltunk szeretteinkért, távol lévőkért, betegekért, gyászolókért, könyörülj rajtuk, vigasztald őket, gyászol, bátorítsd őket, gyógyítsd őket, Urunk. Kiáltunk a határon túlélő testvéreinkért, testvérgyülekezetekért, háborús vidékeken élőkért, menekültekért. Kiáltunk mindazokért, akik őszinte szívvel téged keresnek. Hadd legyél te vigasztalójuk, te légy gondoskodó Istenük, te rontsd le a háborúság erőit, gondolatait. Te fékezd meg a gonosz szíveket. Így kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és könyörülj rajtunk most és minden időben szent nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.